Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Unió helyzete az Egyesült Államok és Kína közötti geopolitikai játszmában. Szakértők régóta mondják, hogy a világ erőközpontjai áthelyeződnek. Oroszország kicsúszik a valódi befolyással bíró nagyhatalmak közül, Kína pedig egyre nagyobb szerephez jut. Az új rendben tehát Kínával kerül szembe az Egyesült Államok, és ebben a felállásban kell megtalálnia a helyét az Európai Uniónak is. Mi a tétje ennek a játszmának? Mit nyerhet, de talán ennél is fontosabb, hogy mit veszíthet az EU egy rossz taktikával?
Nagyok a tétek az Európai Unió számára. Nem könnyű egyébként önmagát is lassanként geopolitikai tényezőként, de mindenképpen gazdasági nagyhatalomként, blokként meghatározó erőnek igazodnia akkor, amikor két óriás feszül egymásnak. Az egyik az Egyesült Államok, a másik pedig Kína. Természetesen nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az Európai Unió már csak a múltjánál fogva is, és a jelenlénye is fogva is, hiszen szövetségi rendszerben vagyunk az Egyesült Államokkal, az amerikai térfélen játszik. De ez nem jelenti azt, hogy szolgálmi módon mindent el kell fogadni, amit az amerikai érdekek diktálnak. Márpedig azért is, mert tudjuk azt, hogy az Egyesült Államok és az Európa között rengeteg kereskedelmi érdekütközés is van.
Ráadásul Kína nagy nyersanyag beszállítónak számít, tehát az Európai Unió innentől kezdve kiszolgáltatott a kínai forrásoknak is.
Az Egyesült Államoknak is van Kína függősége, Kínának is van Egyesült Államok függősége. Ugye tudjuk azt, hogy az amerikai adósság nagy részétől a kínaiak jegyzik, például. De fordítva is igaz, hogy a kínaiak rengeteg amerikai alkatrészt használnak, stb. Tehát ha úgy tetszik, egy globális téren történik mindez, amiben azért a feleknek arra is figyelniük kell, miközben egymásnak feszülnek, hogy ne tegyenek túl nagy kárt egymásban, hiszen ha egymásban tesznek túl nagy kárt, akkor a saját lábukba is belelőnek. Tehát az Európai Unió számára valóban egy adottság az, hogy az Egyesült Államoktól eltérően sokkal szegényebb olyan nyersanyagokban is, amelyek viszont, amelyeknek a megléte és felhasználhatósága a következő évtizedekben el fogja dönteni azt, hogy a világgazdaságot honnan fogják igazából dirigálni, hogy így fogalmazzak, meg nem csak a világgazdaságot, a geopolitikai erőcentrumot is. Márpedig tudjuk, hogy az Európai Unió ebben elég szegény, és ez számos olyan elem, amelyet a klímaváltozás, a zöld és digitális átállással, ritka elemekre gondolok, ritka földfémekre, amelyek nélkül összetettenek lesznek ebben. Ugye itt változik a helyzet. Oroszországnak gyakorlatilag a stratégiai szerepe csökkenni fog azzal, hogy a fosszilis energiahordozók szerepe csökken, viszont Kínának mindenképpen megnő, mert vannak olyan elemek, amelyek az Európai Unió 60-90%-ban Kínára rászorul. Mindez az Európai Uniót abba az irányba löki, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb kapcsolatrendszert keressen, ami természetesen nem azt jelenti, hogy Kínát figyelmen kívül tudja hagyni, ez ugye most csak a nyersanyagoknak a beszerzésről beszéltünk, de van egy másik elem is, hogy az Európai Uniónak a legnagyobb kereskedelmi partnere ma már Kína. Ma már nem is az Egyesült Államok, hanem Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere, és ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy az Európai Unió nem lehet közömbös azzal, hogy a kínai piaccal mi történik, Kínához milyen kapcsolatok fűzik. De egy dolgot azért figyelembe kell venni, hogy Kína számára majdnem annyira fontos, vagy legalább annyira fontos, hogy az Európai Unió nyitott piacon megmaradjon számára, mint az európaiak számára az, hogy Kínával is tudjanak üzletelni. Ezért az Európai Uniónak azt a szerepet kellene igazából azt átgondolnia, és ez az átgondolás, ez folyamban van, ebben az Egyesült Államok egyébként természetesen saját bűvkörébe vonás nyomásgyakorlással megpróbál az Európai Uniót is meggyőzni erről, hogy az nem azt jelenti, hogy a Kínával a mi kapcsolatunk egyfajta aszimmetrikus kapcsolat. Ki kell használni az Európai Uniónak azt is, ami az ő zsaroló potenciálja, illetve az is, hogy sokkal kiegyensúlyozott a viszonyra kell törekednie Kínával. Mindez természetesen átszövi geopolitikai valóság. Mégpedig az, hogy Kína nem csak ugye egyszerűen egy versenytárs a piacon, egy gazdasági versenytárs, Kína egy nem is feltétlenül túl barátságos szuperhatalommá kezd fejlődni, amelyik adott esetben igen agresszívé tud majd válni a világban. Hogy mennyire agresszívé, azt nem tudjuk ebben a pillanatban, de ugye mindenkinek ott fejében ott mozog az orosz Oroszország Ukrajna elleni agresszió esetén is ott van Tajvan szigete is, ahol az amerikaiak biztonsági garanciákat adtak Tajvannak, de még tovább menve ezen, azt hiszem a legfontosabb dolog, a stratégiai kérdés, hogy ez a világ most, miközben mindenki érdekelt abban valahol, hogy megmentsük a világot ebben a súlyos klímaváltozásban, ez egy lehetőség is. Egy lehetőség, egy új negyedik ipari forradalom kezdődik, ami a zöld átállás ipari forradalma, és ahol, amelyen tulajdonképpen egy új versenyfutás is megindul ennek az alapján. Kína, az Egyesült Államok és az Európai Unió részvételével. Hogy az EU ebben a körben kihez csatlakozik, nem is feltétlenül nem is az a cél, hogy valakihez csatlakozzon, saját érdekei vannak, tehát a saját érdekeit nagyon jól meg kell találni egy olyan közegben, ahol Kínának és az Egyesült Államoknak is, hogy így fogalmazzak, a lapjai erősebbnek tűnnek, mint az Európai Uniónak.
Az orosz energiafüggés kapcsán már láttuk, hogy az Európai Unió igyekezik diverzifikálni a forrásokat. Itt említettük, hogy a nyersanyag tekintetében eléggé kiszolgálta a kínai forrásoknak az Európai Unió. Itt látsz-e olyan szándékot, hogy új források felfedezésével, behúzásával az Unió egy kicsit gyengítse a kínai befolyást a saját gazdasága fölött?
Tulajdonképpen több iránya lehetséges, hogy azzal tudom csökkenteni a külső kitettségemet, hogy az Európai Unió által vagy jellemzőhez, beszéljünk a gáz, olajról, de bármi másról is, hogy az Európai Unió ugye éppen azért, hogy az európai életszínvonal megőrzése sok esetben sokat számít számunkra, a környezetvédelmi normák, munkakörülmények egészen mások az Európai Unióban. Ennek az volt az ára, hogy sok mindent inkább kívülről szereznek be, vagy kiszerveztek a világ más részeibe, az értékesítési láncokra is gondolok egyébként, értékláncokra, ne felejtsük el. És ennek most megfizeti az árát az Európai Unió, miközben elég súlyosan megfizeti, lássuk Oroszországot. Ennek van egy olyan, van egy belső dimenziója, és van egy külső dimenziója. A belső dimenziója az, hogy az Európai Unió körül kell nézni a saját házatáján, hogy mit tud saját forrásból fejleszteni. Illetve mit tud esetleg tud-e a saját vagy elhanyagolt, vagy most már lezárt bányáit újra nyitni, és elindítani termeléseket. Erre vonatkozóan vannak tervek, és körülbelül az európai, ugye nemrég jelent meg ez az Európai Uniósnak a jogi aktusa, ami a nyersanyagokra vonatkozik. Azt gondolja az Európai Unió, hogy 2035-ig körülbelül, a 10-30-ig 10%-át körülbelül a diversifikálásnak belső forrásból meg lehet oldani. Ez kevés, ugye tudjuk. Mi a másik 90%? A másik 90% nagy része pedig az, hogy épít az Európai Unió egy partnerségi viszonyt, mégpedig a világ olyan más a részeivel, és egy nagyon aktív kereskedelmi politikát feltételez, meg ugye másfajta politikát is, ahol szintén előfordulnak ezek a nyersanyagok, és kiválthatják az Európai Unió függőségét mondjuk Kínától. A harmadik elem pedig az, hogy természetesen Kínától sem zárkozunk el, de egészen más viszonyban, más feltételek mellett működünk együtt Kínával. Az Európai Unió érzékelteti azt, ha Kínának is van veszítenivalója az Európai Unió piacán.
Érdekes aspektus ennek a kérdésnek a biztonság. Az 5G hálózatok, vagy a Huawei távközlési cég súlya miatt megfogalmazott aggályok, vagy a TikTok betiltása egyértelműen arra utal, hogy van egy olyan része ennek a tárgyalásnak, ennek a folyamatnak, amelyik nem csak a gazdaságról szól. Ez hogyan befolyásolja ezt a helykeresést?
Nagyon kevés naív ország van szerintem a világon, amelyek nem gondolnák azt, hogy Kínának ez a kifejezetten ugye agresszív, vagy nagyon nyitott, nagyon offenzív kereskedelmi politikája mögött ugye esetleg nincsenek hátsó szándékok. Kína ezt más módszerekkel, kevésbé rusztikus módszerekkel követi el, mint Oroszország például. Sokkal körmönfontabb módon csinálja, ezért nyilván nem könnyű átlátni a szűrőn. De azért van egy egyértelmű kínai nyomulás az Európai Unión belül is, az Európai Unión belül is, stratégiai pontok megtalálására, stratégiai ágazatokba történő befektetésre. Amire ugye az Egyesült Államokban és most az Európai Unió most elég inkább felhívják a figyelmet, hogy ezért hosszabb távon, vagy akár már középtávon elég nagy árat lehet, hogy kell fizetni az Európai Uniónak. Ezért a kínaiakkal szemben már csak azért is, mert tudják azt, hogy egy magánvállalkozás egy kínai nagyszégben is az állam ott áll mögött. És az állam a saját szándékait, a saját céljait ezeken keresztül próbálja érvényesíteni. Plusz azt is tudjuk, hogy a kínaiak rendkívül sikeresek és aktívak az ipari kémkedésben is. Kőkemény gazdasági és geopolitikai stratégiai érdekekről van szó. A TikTok vagy az 5G így kerül a képbe igazából, hogy azt feltételezik, joggal vagy jog nélkül, ugye most ezen nyithatnánk egy hosszú akadémiai vitát is erről, hogy ezeket az eszközöket Kína a saját érdekei céljából használja. Az egy más kérdés egyébként, hogy a TikTok ugye érdekes, csak egy példaként említem, hogy most ugye egyelőre általában a hivatalos intézményekben, Európai Uniótól kezdve tagállamokon át tiltanak be a használatát, tehát nem feltétlenül a magánszemélyek számára tovább is használható. De érdekes, hogy a Kínában például ugye a fiatalok számára, a fiatal korosztály számára, például Kínából származik, tilos gyakorlatilag, megtiltja a törvény is, hogy használják ezeket, miközben az európai, az amerikai, a transatlanti fiatalság ennek nagyon nagy fogyasztója.
Legutóbb a BBC-nél tiltották be a vállalati szinten a TikTok használatát.
Na, ott tartanak igazából, és a következő lépés az lesz, ugye azt tudjuk, az artificial intelligence, ugye, hogy Kína gyakorlatilag egy olyan társadalmat épít, ahol a mesterséges intelligencia meghatározó lesz, és a mesterséges intelligenciát nem feltétlenül jó célokra fogják felhasználni, nem arra, mondjuk, amire mondjuk egy nyugati demokrácia szeretné használni, hanem sok esetben arra, hogy ellenőrizzék a társadalmukat. De ugye nem csak arról lehet szó, hogy az ő társadalmukat ellenőrzik, hanem nagyon sok információ az adathoz hozzáférhetnek, ami a mi társadalmainkat jellemzi, és miután hozzáférnek az adatokhoz, az információkhoz, ez már biztonságpolitikai problémákat is idéz elő. Jobb óvatosnak lenni, most ezt követi az Európai Unió is. Az Egyesült Államoknál lehet, hogy ezt egy kicsit még túlzásba is viszik az amerikaiak. Megvan az ő stratégiai szempontjuk érdekeik is ennek, hiszen azért ne felejtsük el, és egy kicsit azért most akkor a másik oldalra is figyeljünk oda, a TikTok és az Instagram vagy mások között a nagyon sok különbség nincsen, azok is felhasználhatók esetleg ilyen célokra. Arra mindenképpen egyébként, hogy a fiatalságnak a gondolkodására, az agyműködésére, stb. Nagyon káros hatást gyakoroljanak.
Mit akar az európai selyemút fogalma?
Global gateway-nek, tehát egy ilyen globális kapunak, belépőkapunak hívja az Európai Unió, és valóban ez az Európai Uniónak az a projektje, ami megpróbál versenyre kelni a kínai új selyemút politikával, gyakorlatilag stratégiával. Idő kellett az Európai Uniónak, hogy ezt meghirdesse, beletesz ebbe valamennyi pénzt, tehát itt most több száz milliárd euróról van szó, de alapvetően nem így történik a dolog. Az Európai Uniónak az a törekvése, hogy megpróbálja ellensúlyozni Kína nyomulását világszerte, főleg egyébként az afrikai kontinensen, azon az afrikai kontinensen, amely történelmileg Európához közel állt, ugye, hiszen a gyarmatok, az afrikai kontinensnek, a fekete kontinens nagy része európai gyarmat volt korábban. Látja az Európai Unió, most nem a gyarmatosításról beszélek itt, hogy Kína rendkívül agresszíven terjeszkedik, hatékonyan is terjeszkedik ezekben az országokban, mi pedig úgy, hogy Kína a saját modelljén keresztül sokkal hatékonyabban tudja ezt megcsinálni, hiszen nem támaszt feltételeket sokszor amellé, hogy beruházzon egy országba, vagy nagy sok rengeteg támogatást nyújtson. Az már más kérdés, hogy Kína ezeket viszont kihasználhatja, és Kína is benyújtja majd ezt a számlát. Hogy milyen formában, az egy más kérdés. Az Európai Uniónak ezért gyakorlatilag ezzel a Global Gateway-vel tulajdonképpen meg kell próbálnia visszatérni az afrikai kontinensre egy a Kínával versengő, de sokkal emberarcúbb alternatívát Kínál vezetnek az országoknak, ami egyébként nem könnyű. Azért sem könnyű, mert ugye a hibrid hadviselésben Kína, Oroszország is nagyon erős, és pont Oroszország, Ukrajna kapcsán és a globális dél kapcsán látjuk azért azt, hogy az elmúlt időszakban, ahelyett, hogy csökkent volna, inkább igazából az Európai Unióval, az Európával szemben, a nyugattal szembeni ellenézések nőttek, és ennek része van abban, hogy nagyon sikeres propagandát folytatnak akár az oroszok, akár a kínaiak a nyugattal szemben. Ugye még az is fölmerült mostanában, hogy ezeken a fejlődő országokban, hogy az Európa és az Egyesült Államok most egyfajta zöld gyarmatosításba kezd. Ugye ez egy erős kiforgatása annak, amiről szó van, de azért alapvetően arról szól a történet, hogy az Európai Unió megpróbálja ezeket az országokat is egy fenntartható pályára állítani, ne legyünk azért teljesen naivak, nyilván kereskedelmi érdekei is ezt diktálják az Európai Uniók. Szóval azt kell, hogy mondjam, az Európai Unió most egy alternatívát kínál, ez, amiről beszélünk, ez a Global Gateway, ez egy alternatíva annak, amivel Kína megpróbálja hosszabb távon jelentős befolyást szerezni a világ felett. Kínának is nagyon fontosak ugye a nyersanyagok, hiszen vannak bizonyos nyersanyagok, amik egyetlen állnak rendelkezésbe, és Kína ebben is az Európai Unió előtt jár. Az első rész az, hogy az Európai Unió megpróbál saját területén ezzel szemben elég egy védőpajzsot kialakítani, ennek már láthatók a jelei, befektetési korlátozások, stratégiai ágazatokban, stb. És a másik pedig az, hogy az Európai Unió kitekintőbb lesz, ennek az is része lesz valószínűleg, hogy az Európai Uniónak nagyon át kell gondolni, hogy hogyan viszonyul a harmadik világhoz. Ez a kicsit lekicsinlő, lekezelő hozzáállás az nem működik már. Sokkal másabb megközelítésekre van szükség. Nem lesz könnyű nyilvánvalóan az Európai Uniónak, de az Európai Unió az elmúlt időszakban ez elég jól bizonyította, hogyha rááll valamire, és oda teszi a pénzt, ahol a probléma van, akkor azért el tud érni eléggé kedvező eredményeket.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bobesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!